Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 298. dicséretünk első versét. 298. dicséretünk első verse így kezdődik. Jer Krisztus népe, nagy vígam! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Torma Csaba Zsolt és Lovász Anna Borbála második gyermekét, Kata Csengét. Készüljünk most a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versszakát. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszöntünk most benneteket. Áldjuk a mi Úrunkat, Istenünket, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük azt, hogy az Isten szándéka, akarata az, hogy a ti gyermeketek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, ahogy szól és szólít benneteket Ézsaiás próféta könyve 9. fejezetének 5. versében. Így szól Isten igéje, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya és békesség fejedelme. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztszülők, azt hiszem, hogy nagyon szép dolog az, amikor ennyire összeér, összetalálkozik a karácsony ünnepe és a ti gyermeketeknek a keresztelője. Mert egy proféciából olvastam egy részletet, egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, Jézus Krisztusról, az eljövendő megváltóról szól ez az ige, ez a profécia. Az emberré lett Istenről. És itt van a ti gyermeketek, Kata Csenge, elhoztátok azért, hogy részesüljön a keresztségben, és nagyon aranyosan, mintha tudná, hogy őróla beszélünk, róla is, még egy mosolyt is kiutalít nekünk, akik figyelünk rá. Karácsonyi keresztelő. Nagyon szép utalás ez arra, hogy milyen szépen összeér az emberi élet az Isten tervével és szándékával. Hogy minden élet az Isten ajándéka. Hogy a gyermek, a ti gyermeketek is benne volt az Isten tervében. Ajándékként adta nektek, és rátok bízta őt. Megbízatást adott nektek. És az Isten tervében benne volt az a gyermek is, akinek születésére karácsonykor emlékeztünk és emlékezünk, ami az ember megváltását, a mi megváltásunkat jelenti. A keresztség nem más, mint szövetségkötés. Szövetségkötés Isten és ember között, és most ti szülőkként és keresztszülőkként tulajdonképpen a ti gyermeketek nevében kötitek meg ezt a szövetséget az Istennel. Nagyon jó az, hogy úgy vagyunk együtt ezen a keresztelőn, hogy ti magatok is hitben élő, hitben járó emberek vagytok. Mert jelenti ez azt, hogy a keresztség a ti életetekben is meghatározó történés volt, hogy ti élitek az Istennel való közösséget. Az imádságban, az Isten keresésben, az Isten tisztelet közösségében. Nagy ajándék ez, mert nem minden kisgyermeknek adatik meg, hogy ilyen példát lásson maga előtt, majd, hogyha felnő. Az Isten az, aki közel jön a ti gyermeketekhez. Az az Isten, akit ti ismertek. Akit ti ismertek, mint gondviselőt, mint megváltót, aki elkészített sok-sok ajándékot számotokra is. Három féleképpen mutatkozik be az Isten most itt nektek, és akarja majd megmutatni magát a ti gyermeketeknek is. Egyrészt úgy mutatkozik be az Isten, mint aki tanácsos. Mint aki tanácsol benneteket, és tanácsolni akarja őt. Az élet ajándék. Mindannyiunk élete ajándék. És ahogy az ő élete ajándék számotokra, ajándék az egész család számára, ugyanúgy ti is ajándékok vagytok neki. Istentől elkészített ajándékok. Az Isten életet adott, és az élet ura, a mindenható Isten, tanácsolni akar mindnyájunkat, hogy hogyan is éljük ezt az életet. Hiszen tulajdonképpen az egész életünk arról szól, munkában, hivatásban is, sok mindenben tanácsot adtok, vagy elfogadják, vagy nem. Sok mindent kutattok, és kerestek, és megismerni akartok, és az Isten jön, és azt mondja, meg lehet ismerni engem. És meg lehet ismerni a tanácsaimat. Meg lehet ismerni azt, amilyen úton akarlak én vezetni titeket. És meg lehet ismerni azt, amilyen úton akarja vezetni a ti gyermeketeket. Mert az Isten az életre tanít benneteket, hogy ilyen értelemben is előjárói legyetek a ti gyermekeiteknek, előjárói legyetek az Isten útján. Ezért kívánom nektek, hogy azt, amit éltek, egymással való szövetségben és az Istennel való szövetségben, ezt éljétek napról napra még odaadóbban és még teljesebben. Hogy megismerjétek az Isten tanácsát, és hogy így tudjátok tanácsolni a ti gyermeketeket. Másrészt az Úristen úgy mutatkozik be, mint erős Isten és örökkévaló atya. Erős és örökkévaló. Az embernek támaszra van szüksége. Kata Csenge számára ti vagytok az elsődleges támaszok. És ti vagytok utána keres keresztszülők, és ott van az egész család, akik szeretettel, imádsággal, törődéssel veszik körül őt. annyira természetes és annyira magától értetődő, hogy egy ilyen kisgyermeknek támaszra van szüksége. És ő nem is gondolkodik erről, de feltétlenül megbízik bennetek, mert tudja, hogy szeretetet kap tőletek. És ti feltétel nélkül szeretitek őt. De ahogy majd növekszik, nyilván lesznek olyan idők és alkalmak, amikor nem mindenütt tudtok ott lenni mellette, amikor tele lesztek talán félelemmel, kérdésekkel és aggódásokkal. A keresztség azt is üzeni, hogy arra az Istenre lehet rábízni őt, aki erős és örökkévaló. Így lehet rábízni őt megváltásban és gondviselésben. Tanítsátok meg neki azt, hogy hogyan lehet az Istenre támaszkodni, hogy ő is rátámaszkodhasson. És végezetül az Úristen a békesség fejedelme, és békességet akar adni nektek, és neki is. Nem tudjuk, mert nem tudhatjuk, hogy milyen lesz az a világ, amiben ő fel fog nőni. Ti óvó szeretettel veszitek őt körül, de sok tekintetben azt kell látnunk, hogy a világ az nem a békesség felé halad, hanem inkább a békétlenség, a káosz, a rendezetlenség felé. A jövő az nem ismert. És jön az Isten, és azt mondja, én békességet adok neki, és békességet készítek nektek. Mert az Isten küldetése, Krisztus küldetése ezen a világon ez volt. Megbékéltesse az Istent az emberrel, hogy lelki békét adjon nekünk. Akkor is, amikor talán kívül a mindennapi életben sokféle nehézség és kihívás van. Ezért azzal a bizalommal tekintsetek a jövőbe, hogy az Isten békességet fog munkálni az ő szívében is, és a ti szívetekben is. Azt a fajta békességet, amely nem múlik el, és azt a békességet, amely az örökké valóságban, az üdvösségben adatik. Mert a keresztség erről szól, hogy Krisztus megváltó szeretete rá is érvényes. Neki is az örök életet készítette el. Kívánom nektek, hogy ismerjétek úgy az Istent, mint aki tanácsolt titeket, mint aki békességet ad, mint aki erős Isten. És úgy éljetek ti is az Istennel való szövetségben, hogy ezt ne csak tanítani, hanem katacsenge elé élni is tudjátok, hogy megismerje ő is az Istent, mint tanácsost, mint békesség fejedelmét, mint erős Istent és örökké való atyát. Adja Isten, hogy így legyen, és ebben segítsen ő titeket. Amen. Isten üzenetére válaszul, most valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek, Kata Csenge, a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztjén anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt ahhoz, hogy tudjátok teljesíteni ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e azt, hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk közösen, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk is, hogy teljesíteni tudjuk ezt a fogadalmat. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Úrunk, Istenünk, áldunk téged az életért. Áldunk téged azért, mert gazdag és ajándékozó Isten vagy. Mert a te ajándékaid is szeretetedről, gondoskodásodról beszélnek, arról, hogy örömmel ajándékozol meg bennünket, embereket. Így köszönjük most meg neked, Urunk, ennek a kisgyermeknek az életét. Így adunk hálát azért, ahogyan benne volt ő a te tervedben, ahogy megérkezhetett erre a világra, szüleiknek örömére, és az egész család örömére. Köszönjük neked az ő életét, hogy megtartottad, hogy gondoskodóként voltál ott eddig is mellette, és azt ígéred, vele leszel minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, Urunk, azt a szeretetet, amivel szülei szerethetik egymást, és amivel hordozhatják őt. Köszönjük, Urunk, hogy te úgy akarod megismertetni magad vele, mint csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya és békesség fejedelme, mint őt megváltó, neki örök életet készítő Isten. Így könyörgünk, Urunk, ezért a kisgyermekért, hogy légy vele minden időben. Légy az ő támasza. Látogass meg örömökkel, és majd légy mellette akkor, amikor terheket hordoz. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy megtalálja helyét itt ebben a földi világban, és hogy megtalálja helyét a te közeledben, hogy a te követésedben élhesse földi életét, és így örök életet nyerhessen Krisztusban. Imádkozunk a szülők, a keresztülők fogadalmáért, hogy hűségesen meg tudják azt tartani. Imádkozunk az egész családért, akik ott állnak mögöttük óvó, segítő, imádkozó szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy a te szeretetet hordoz, megajándékoz és beteljesíti az életet. Légy ezért áldott most és minden időben. Amen.
Katacsenge, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Katacsenge, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád. Adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel. Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük most a 298. dicséretünk 4. és 5. verseit. 298. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Ám az örök szent irgalom nagy inségem megszánta.
Thank you.
Jöjjetek, testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a zsidókhoz írott levél 9. fejezetéből, a 9. fejezet első versétől a 14. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében így szólít bennünket ma Isten üzenete. Az első szövetségnek volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert sátrat építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentének. A második, kárpíton túl pedig, volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy arany, gyertyatartó, és az illát áldozati oltár és a szövetség ládája minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az aranyedény, mannával telve, és Áron kivirágzott vesszelje meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, mert olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni azt, aki az áldozatot bemutatja. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokat tisztává teszi, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Az ő szent lelke tegye áldássá számunkra azt, annak hallgatását, befogadását és megtartását. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, ezen a vasárnapon kicsit még talán karácsonyi hangulatban vagyunk, de mégis már az ünnep után, készülve talán az év végére is, egyfajta számadással, mi történt, mi változott, mi alakult az elmúlt mögöttünk lévő egyesztendőben. Urunk Istenünk, sok mindenért lehetünk hálásak, és sok minden lehet, amit ma talán már másként végeznénk el, másféleképpen hoznánk döntéseket. De köszönjük neked, hogy bármilyen lélekkel és bármilyen emlékekkel, bármilyen terhekkel is vagyunk, te itt vagy most velünk. És köszönjük azt, hogy a te jelenlétedben megnyugodni, békességet találni lehet. Urunk Istenünk, köszönjük neked ajándékaidat, áldásaidat, köszönjük az életünket, köszönjük gondoskodásodat, köszönjük ünnepünket, az együttlétet, hogy az együttlétben az örömök sokszorozódhattak talán, a terhek pedig megoszolhattak. Istenünk, nem csak az ünnepben van szükségünk rád, nem csak akkor, amikor karácsonyt ünneplünk, hanem rád van szükségünk a mindennapokban is. Arra van szükségünk, hogy igéd és lelked megtaláljon bennünket, hogy megérintsen minket életünk jelenlegi és mindenkori kérdései, döntései, rendezetlen vagy rendezésre váró dolgai között. Úrunk, köszönjük neked az áhítat csendjét, azt a csendet, ami nem annyira a külsőségekben, inkább a lélekben teremtődhet meg. Ezt a csendet kérjük most tőled, Úrunk, ott a lelkünk mélyén. És azt, hogy ebben a csendben te szólíts minket, a te örök és mindig aktuális igéd által. Adj nekünk így készséget rád hallgatni és téged befogadni. Amen. Készüljünk most Isten igének hallgatására a 329. dicséret 4. versének éneklésével. A 329. dicséret 4. versét énekeljük. Ez így kezdődik: csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével szeretném üzenetét hirdetni, írva található a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 14. versében a következőképpen. Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, talán egy kicsit furcsálottuk a hosszabb felolvasott ige szakaszt, amely a zsidókhoz írt levél egy olyan részlete volt, amely kicsit részletesebben taglalja azt, hogy hogyan is nézett ki a zsidóság temploma, és a templom különböző részeiben milyen berendezési tárgyak voltak. Azonban nem is ezzel szeretném kezdeni ezt az igehirdetést. Csak néhány képet szeretnék felvillantani. Bejövünk a református templomba, és a református templomban nagyon egyszerű berendezési tárgyakat látunk. Nemigen van olyan tér, vagy nemigen van olyan részlete a templomnak, ahol ne állhatna meg bárki. Gondoljunk csak arra, hogy például a 24. karácsonyi műsorban is itt álltak a gyermekek a szószék lépcsőjén, onnan szavaltak és onnan énekeltek. De sok más példát is lehetne mondani. Jelképe ez annak talán, hogy igen, az Isten ott van közöttünk, és jelenlétébe von bennünket. Aztán, hogyha egy katolikus templomba lépünk be, akkor a padsorokon túl ott látjuk az oltárt, de arra a része már nem léphet be akárki. Az Isten jelen van, és mégis van egyfajta olyan üzenete a templom berendezésének, hogy van egy távolság az Isten és ember között. És vigyáznunk kell a szent dolgokkal. Ha elmegyünk egy ortodox templomba, akkor pedig talán, hogyha régi ortodox templomba érkezünk, még padokat sem igen látunk, és nem látjuk az oltárt. Mert a templom tértől az oltárt egy díszes fal, ikonokkal teli díszes fal választja el, és az oltár csak amögött van. Mintha azt üzenné, hogy az Isten még messzebb és még nagyobb távolságban van a maga szentségében. Azt gondolom, hogy nem kell állást foglalnunk abban a tekintetben, hogy melyik is az igazabb ábrázolás, mert úgy gondolom, hogy mind a háromnak, a református, katolikus, ortodox templomnak is van valamiféle üzenete. Hogy az Isten egyszerre szent, akinek a jelenlétében nem érkezhetek és nem lehetek ott akárhogyan, de az Isten mégis itt van közöttünk. És úgy lehetünk ott vele, hogy személyesen találkozhatunk és beszélgethetünk. A zsidókhoz írt levél zsidóból lett keresztényeknek íródik, vagy olyanoknak, akik zsidó vallásúak, de a szent író szeretné megszólítani őket a saját vallásuk keretei között. Ezért van nagyon sok ószövetségi leírás benne, amelyek végén mindig Krisztushoz érkezik meg. A templom udvarból, szentéből és szentek szentjéből állt, a templom udvarába is már csak a férfiak léphettek be, a szentébe már csak a papok, a szentek szentjébe a legbelső részbe, ahol a szövetség ládája is volt, már csak a főpap, ő is csak évente egyszer. Mintha azt üzenné ez nekünk, és gondoljunk most erre így, hogy az Isten körül különböző körök, különböző távolságban vannak emberek. Azt üzeni ez számunkra, és így kell gondolkodnunk nekünk is, hogy igen, vannak olyan emberek, akik, fogalmazzunk most úgy, elég lazán és távolról élik meg az Isten kapcsolatukat. Nem azokra gondolok, akik soha nem járnak el a templomba, mert ők aztán végképp nem tartják ezt fontosnak. De van, aki azt mondja, hogy évente egyszer, évente kétszer, a nagy ünnepeken. Aztán vannak, akik havonta egyszer azért el kell jönni a templomba. És vannak, akik hetente, vannak, akik naponta imádkoznak. Érezzük azt, hogy másfajta kapcsolatot feltételez az, ha valaki napi közösségben és közelségben van az Istenhez, mint aki csak néha-néha él ezzel a lehetőséggel. De föltettük-e már a kérdést, hogy miért is kell nekünk az Isten jelenlétében lenni? Miért is van szükség arra, hogy megéljük az Isten kapcsolatot? Hogy magával az élő Istennel találkozzunk? Nos, ebben igazít el bennünket ez a mostani ige. És üzeni számunkra először is azt, vigyázzunk, mert hitünk külsőségei nem fognak soha megtartani bennünket. A hitünk külsőségei soha nem fognak megtartani bennünket. Hallottuk a keresztelő alkalmával is, hogy szövetséges viszony van Isten és ember között. Szövetség. De olyan szövetség, ami nem egyenlő felek között köttetik. Mert hát az Isten hatalmas, az ember meg hozzá képest kicsi. Ennek a szövetségnek a nagy kegyelmi helyzete, vagy a nagysága éppen ebben látszik, hogy az Isten még úgy is bevon minket a vele való közösségbe és a hozzávaló közelségbe, hogy egyébként hozzá képes senkik vagyunk. mert az Isten emelni akar. Erről szól a keresztség, és erről szól az úrvacsorai közösség, hogy ezt a szövetséget az Isten mindig meg akarja erősíteni, és azt mondja, én szeretlek téged. Legyen bármilyen az életed, hozzám tartozol. Mégis, miközben éljük ezt az Istennel való szövetséges viszonyt, vagy élhetjük ezt a viszonyt, vannak ennek látható formái. Mert hiszen templomba jövünk. A reformátusok a kakasos, csillagos templomba, a katolikusok, evangélikusok a keresztes templomba, de talán nem is ez a legfontosabb. Templomba jövünk. És a templom az mindig valamiképpen szent hely. És itt van az Isten tisztelet. A maga megszokott rendjében, talán testvérek közül is bárki el tudná mondani, egy Isten tisztelet liturgiájában, rendjében mi miután következik. És akkor jön a zsidókhoz írt levél üzenete, és azt mondja, nem ez a legfontosabb. Mert a szokások, maga a templom is, maga az Isten tisztelet rendje is kiüresedhet, és tartalom nélkülévé válhat. Az Ószövetség korában a proféták rendre azért szóltak, mert az emberek kiüresítették az áldozati szokásokat. Az Ószövetség korában az Isten temploma elpusztult. Még ezt is megengedte az Isten. Sokkal inkább arra akarja irányítani a tekintetünket, hogy a belsőre, a lélekre figyeljünk oda. A láthatóból, az égre mutató toronytól jussunk el a mennyben, de egyszer s mint közöttünk lakozó Istenhez. Az Isten ereje, az egyház ereje és a hitünk ereje nem épületekben és szokásokban van. Nem volt-e templom az, amikor a háború idején óvó helyeken jöttek össze imádkozni, Bibliát olvasni? Nem volt-e templom az, amikor talán börtönök mélyén, fogolytáborokban vagy akárhol, netán a szabad ég alatt összejöttek emberek imádkozni, könyörögni az Istenhez? Ott volt a templom. Ott volt a szent hely és szent idő, ahol volt imádság és szólt az Isten üzenete. Fontosak az épületeink. Hálásak vagyunk a templomunkért, az elkészült gyülekezeti termünkért, de vigyázzunk a sorrendre, mert mindez csak másodlagos. A legfontosabb, hogy hol van a lélek. A legfontosabb, hogy a lélek az Istennél van-e. Mert miről szól a templom, és miről szól az Isten? És miről szól az Isten tisztelet? Van egy aranyos kis történet, orvos szülők tanítják a gyermeküket az Isten dolgaira, és hát éppen arról beszéltek, hogy hát az Isten az a mennyben lakik. És akkor elmentek egy templom mellett. Egyébként templomba járók voltak. És akkor, mert a gyerekektől néha sokat lehet tanulni, az orvos szülők gyereke okosan megkérdezte a szüleit, hogy az rendben van, hogy az Isten a mennyben lakik, de akkor a templom az ő rendelője. És valahol tényleg így van. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, mondja Jézus, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazokat hívjam, hanem a bűnösöket. Az Isten jelenlétében lehetünk mindig, templomban és templomon kívül. Mégis, miközben otthon is imádkozhatunk, és kell is imádkoznunk, kell a közösség. Kell, hogy együtt legyünk, hogy együtt erősödjünk. Mert minden Isten tiszteleti alkalom találkozó lehet a feltámadott és élő Krisztussal, az emberélet Istennel. Hogy eljöjjünk az ő jelenlétébe, hogy békességet találjunk a békesség fejedelménél. Hogy letegyük a vétkeinket, hogy megbékéljünk azoktól a dolgoktól, amik hatnak ránk, és elévigyük az Istennek a terheinket is. Hogy átéljük a megváltás felszabadító erejét. Az ige arra figyelmeztet, vigyázzatok, nehogy a külső legyen a minden. A vallásosságban sem. Fontos a külső, Fontos a templom, az Isten tiszteleti rend, de még fontosabb, hogy mi van a lélekben. A templom, az Isten tisztelet, az elénekelt ének, az imádság, az igehirdetés kaput, utat nyit az Isten felé. Hol jársz ezen az úton? Csak a külsőségeknél, vagy lélekben megérkezve és találkozva az Istennel? Miért jön az Isten? Azért jön, mert a lelkiismeretünket akarja megtisztítani. A lelkiismeret fontos műszer. Döntéshelyzetbe kerülünk, és megszólal a lelkiismeret. Azt mondja, ezt nem biztos, hogy meg kellene tenni. Vagy éppen ellenkezőleg azt mondja, el kellene indulni, és megtenni, segíteni, fölhívni azt az embert, beszélni vele. Meg kellene tenni. Aztán fontos műszer azért, mert megtettünk, vagy éppen elmulasztottunk valamit, és értékel. És azt mondja a lelkiismeret, jól tetted, amit tettél. Vagy éppen azt mondja, ezt nem így kellett volna. Fontos műszer a lelkiismeret, csak egy baj van vele, nagyon könnyen elállítódik. Ki fogja és mikor fogja újra hangolni? Az ige világosan beszél. Krisztus azért jött, azért adta önmagát, hogy megtisztítsa lelkiismeretünket. A lelkiismeretünknek kell megtisztulnia. Év végéhez közeledünk, és ez mindig alkalmat ad a számvetésre. Számot kell vetnünk az életünkkel. Számot kell vetni a munkánkkal. Tettük-e a dolgunkat? Tettük-e a feladatainkat hivatásszerűen? Tettük-e tessék, lássék módjára, vagy őszintén is szívvel? Embereknek akartunk abban is tetszeni, vagy az Istennek? Tudtuk-e azt, hogy a mi Urunk akkor is figyel, amikor ember nem kér számon bennünket? Nem kell-e megtisztulni a lelkiismeretünknek ezen a téren? És mi a helyzet az emberi kapcsolatainkkal? Megéltük-e a teljes szeretetet? A szeretet vezérelte bennünket emberi dolgainkban. Hogyan voltunk benne a konfliktusainkban? Haragot szítottunk, vagy békét teremteni akartunk? Emberi kapcsolatainkban első volt-e a család? És minden más csak utána jött-e? Meg kell tisztulni a lelkiismeretünknek. Ha arra gondolunk, hogyan éltünk a családban az elmúlt időben. És mi a helyzet az Istennel való közösségünkkel? Engedelmesek voltunk-e? Ott volt-e bennünk a hitünk megélése otthon, csendes imádságban és istentiszteleti közösségben? Engedelmeskedtünk-e, hittünk-e, tudtunk-e reménykedni? Nem kell-e megtisztítani a Krisztusnak lelkiismeretünket is? A lelkiismeret terhelhet. Lelkiismeretünkben hordozhatunk megoldatlan dolgokat, és őszintén szólva, évvége felé közeledve, én is számvetést készítek, és néha-néha, főleg amikor igehirdetésre készülök, jutnak eszembe sok olyan feladatok, jut eszembe sok olyan feladat, ezt is meg kellett volna tenni. Oda is el kellett volna menni. De testvérek, milyen jó, hogy Krisztus azt mondja, én megtisztítom a te lelkiismeretedet. Nem külsőleg, hanem ott belül. Kérjük ezt a megtisztulást. Mert Krisztus azt mondja, valóban tiszta lesz. Megszűnhet a teher, megszűnhet a nyomasztó érzés. És végezetül azért van szükségünk Istennel való élő kapcsolatra, mert ő az ő szolgálatára akar elvezetni bennünket. Emlékszünk arra talán, azt mondtam az igehirdetés elején, az Isten körül úgymond körök vannak, van, aki közelebb van hozzá, van, aki távolabb van tőle. És ott akkor a régi időkben, az Ószövetség korában csak a papoknak volt a kiváltsága, hogy bemehessenek a szentébe és a szentek szentjébe. És jön Krisztus, az emberélet Isten, aki meghal a kereszten, és mikor meghal a kereszten, a templom kárpitja, amely a legbelső részébe vezet a templomba, ketté hasad, jelképezve szabadon mehetsz az Istenhez. Neked nem ott a hátsó sorokba kell kullogni akkor, amikor az Úristent keresed. Neked nem a tőle való legtávolabbi körben kell lenned, hanem jöhetsz hozzá egészen közel. Nem csak papok, nem csak lelkipásztorok, nem csak egyházi tisztségviselők, mindenki. Az Istennel való találkozás lélekben és a lelkiismeret megtisztulása után Isten tovább akar vezetni bennünket, és azt mondja, szolgálj nekem. Megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Mindenki szolgálhat az Istennek. Mindenki. A reformáció egyik nagy felfedezése volt ez. Úgy fogalmazták meg, egyetemes papság. Mindenki tartozik felelősséggel az Isten ügyéért. Az Isten egyházáért, aki benne él. És a szolgálat, a vállalt szolgálat fokmérője annak, hogy vajon indította már minket az Isten. Az Isten készségessé tesz, készségessé a szolgálatra. Szolgálat az engedelmesség, az ember szeretet, a róla való bizonságtétel. Szolgálat az imádság, és ez mindenkinek szolgálata. Egyszer olvastam egy történetet egy idős gyülekezeti tagról, aki hosszú évtizedeken keresztül takarította a templomot, de aztán eljött az idő, hogy leesett a lábáról legalábbis annyira, hogy ezt a szolgálatot már nem tudta elvállalni. De rövid idő után már nem kesergett. Amikor a lelkipásztora beszélgetett vele, azt mondta neki, tiszteletes úr, eddig ebben a szolgálatban álltam. És eddig is imádkoztam, de tudom, a kezemet még mindig össze tudom tenni. És most ebben a szolgálatban akar engem erősíteni az Isten. Az imádság szolgálata mindenki, akik itt vagyunk. És sokféle szolgálat van. Az, ahogy rendet tartunk, ahogy itt vagyunk szolgálóként, gyermekisten tiszteleten, vagy éppen a hangosításban, vagy éppen a templomtakarításban, mind-mind az a terület, amiben az Isten beleállított minket. Készségessé tesz a szolgálatra. A gyülekezet közösségében. Adjunk ezért hálát, és adjunk azért hálát az Istennek, hogyha ezt megérlelte a szívünkben, ha pedig még így nem találtuk meg a helyünket. Hiszem, mindnyájunkat valamilyen feladatban akar látni az Isten. Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél egészében a külső, a látható dolgoktól mindig eljut az Isten üzenete, a lélek titkaiig, a lélek dolgaiig. Nekünk is így kell tenni. Vezessen minket az Isten arra, hogy ne elégedjünk meg a külsővel, a láthatóval, mert az önmagában nem fog megtartani bennünket. Hanem keressük a lelkit, keressük a lényeget, a Krisztussal való találkozást. És történjék meg ez úgy, hogy évvégéhez közeledve és számot vetve a mögöttünk lévő esztendővel, kérjük, tisztítsa meg lelkiismeretünket. Ahogy az ige mondja, a holt cselekedetektől úgy, hogy készek maradjunk és készek legyünk szolgálni a mi Urunkat. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul, énekeljük most a 298. dicséretünk utolsó, azaz 10. versét, 298. dicséretünk 10. verse így kezdődik. Mit tettem és hirdettem én, azt kövess szóban, tettben.
Thank you.
Mindenható Úrunk Istenünk, köszönjük neked a templomunkat, az Isten tiszteleteinket, annak a rendjét, az énekeinket, a hitvallásainkat, az imádságainkat. És köszönjük neked, Urunk, hogy mindezek rólad beszélnek és hozzád vezetnek közel. Urunk, te tudod, hogy mennyire közel vagy, mennyire távol vagyunk tőled. De köszönjük tervedet és szándékodat, amivel minduntalan közelebb akarsz vonni minket magadhoz, hogy megtapasztaljuk a te Krisztusban teljessé vált szeretetedet. Urunk Istenünk, segíts nekünk abban, hogy ne a külsőben bizakodjunk, hanem egyedül Krisztusban, aki meg tudja tisztítani lelkiismeretünket. Látod, Urunk, azt, hogy mi az, ami terhel minket. Mi az, ami nem hagyja nyugodni lelkiismeretünket, ami újra és újra elénk jön. Akár veled való viszonyunkban, akár emberi kapcsolatainkban, családunkban, akár munkánkban, hivatásunkban. Vezess minket arra, Urunk, hogy úgy tarthassunk önvizsgálatot, hogy abból a rossz elhagyása és a jóban való megerősödés következhessen. Istenünk, köszönjük azt, hogy szolgálatra hívsz el bennünket. Az imádság sokféle segítés szolgálatára. Add, hogy így is megtalálhassuk helyünket, és élhessünk a te dicsőségedre. Urunk, köszönjük neked, hogy nem szűnsz meg magadhoz vonni bennünket. Könyörgünk hozzád, Istenünk, gyülekezetünk minden tagjáért, kicsikért, nagyokért, idősekért, kisgyermekekért, mindenkiért. Adj csendességet nekünk ezekben a napokban. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, és a mellettük lévőkért, hogy adj mindehez testi és lelki erőt nekik. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, a temetni készülőkért, a köztünk lévő gyászoló családért. Kérünk, hogy lásd szomorúságukat, és éreztesd mégis közelségedet, vigasztaló jelenlétedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi egész egyházunk szolgálatáért, hogy ne csak külsőségekben nyilvánuljon meg, hanem tudjuk hirdetni Krisztust lélektől lélekig. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek elfogyatkozott a hitük, akik azt gondolják, csak külsőségekben kell megélni a vallásosságot. Segíts nekik, Urunk, hogy a hitüket vesztettek, hitre találhassanak, és a tőled távoliak közelvalókká lehessenek. Urunk, imádkozunk nemzetünkért, határokon innen is túl. Imádkozunk a vezetőkért, egyházunkban, városunkban, országunkban és az egész világon. És köszönjük, hogy te, a végtelen Isten, ott vagy velünk, a végességeit látó emberrel. És köszönjük, hogy imádságban bármikor hozzád szólhatunk. Ezért kérünk, hallgass meg most, ami csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkező héten, ahogyan a karácsonyi újévi időszakban szoktuk is, bibliaórát kedden nem tartunk, viszont szeretettel várjuk a testvéreket december 31-én, csütörtökön, az esztendő utolsó napján, 3:45-re ide a templomba, évvégi hálaadó Isten tiszteletünkre. Január 1-én, pénteken, az új esztendő első napján, szokott rendünktől eltérően nem 3:45-kor, hanem 9 órakor tartjuk Isten tiszteletünket, tehát január 1-én 9-kor találkozhatunk, ez alkalommal úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3:45-kor tartunk Isten tiszteletet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Ungvári László 83 éves, Hegedűs Jánosné Kuruc Erzsébet 67 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Szalai István 88 esztendőt élt. Temetése hétfőn 9 órakor a köztemetőben lesz. Perger Miklósné, Horváth Julianna Zsuzsanna 71 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden 3:45-kor a köztemetőben lesz. Benke János Mátyás 53 évet élt. Temetése kedden 11 órakor a református temetőben lesz. Isten vigasztaló szeretetét és közelségét kérjük és kívánjuk a gyászolóknak. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 191.865 forint, Isten dicsőségére 40.000, különböző diakóniai szolgálatokra 60.000, úrvacsorai jegyekre 5.000 forint adomány érkezett. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most a 319. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit, 319. dicséretünknek első 4 versszakát énekeljük el. Az első versszak így kezdődik, kezdetben volt az ige.